Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! A magyar történelem egyik legmeghatározóbb és ugyancsak gyászos eseménye a Mohácsi csata. Idén érkezik el az 500. évfordulója. A kutatásának legújabb eredményeiről beszélgetünk a mai közkincskereső nagyobbik részében.
Utána marad a lelkesedés megint, mert gondolom, akkor a Mohács az kevésbé lesz érdekes megint egy következő legalább 50 évig, mert azért, hogy 50 évente van felbuzdulás ebben a témában, azt kell látnunk az utolsó 100 évre visszatekintve. Úgyhogy a kérdések, ha maradnak, szerintem azért mindenképp fogunk felfoglalkozni. Az mindenképpen egy jó érzés talán, hogy az alapkérdéseket, azokat tudtuk tisztázni, amit vállaltunk, mint feladat.
Megtudjuk azt is, hogy hol tart a Mohácsi csatához kapcsolódó pusztamaróti tragédia kutatása.
Amit mi ezen belül szeretnénk elvégezni, az pedig az ottani összecsapásnak a lehatárolása, illetve annak a leheteinek a térképezése, felgyűjtése. Ez is elkezdődött, és hát nem eredménytelenül. És ez egyébként nem csak önmagában érdekes a helyszín kapcsán, hanem azért is, mert hát tulajdonképpen elmutatjuk, hogy legalábbis török oldalról ugyanazokkal a fegyverekkel harcoltak valószínűleg itt, mint amely a Mohácsi síkon. Tehát, hogy az itt talált tárgyak, azok a legjobb analógiái, a, lehet így mondani, a mai helyszínnek.
Ezután Szolnokon járunk, ahol bár most magas a Tisza vízszintje, ám az állandósult aszályos nyári időszakok új kihívások elé állítják a szakembereket.
Ezek a maradványok nagyon bonyolult dolog kiemelni, mert akkor egyből konzerválni kell, és azok nagyon költségesek. Egy ilyen kis vidéki múzeum, mint a Szolnoki Damjan és János Múzeumnak erre nincsen forrása. Emeltünk ki mintákat, és emeltünk ki hídmaradványokat is, de azokkal elbírunk, tehát azokat tudjuk konzerválni. De hát a teljes struktúrának a kiemelésére nincs lehetőség. Több mint 100 cölöp maradványt azonosítottunk az agyva torkolat előterében, és 2 emeltünk ki cölöpcsonkot.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Mohácsi csata kutatásáról Bertók Gábor régésszel, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójával beszélgettem. Hol tartanak a kutatással így 9 hónappal a csata 500. évfordulója előtt?
Hát szerintem 2 fontos ponton szerintem eljutottunk egy, ha nem is végpontra, de szerintem egy meggyőző eredményre. Az egyik az az, hogy ugye van a főforrásunk, Radacs István, aki ad egy földrajzi leírást erről a területről, és a csata helyszínét legfőképpen is egy dombokhoz viszonyítja, egy dombsorhoz, és hát mi odáig eljutottunk, hogy annak a dombsornak a tövét, ha lehet így mondani, egy meglehetősen hosszú szakaszon teljesen sikerült átvizsgálnunk, és ez a dombsor ez az, amire a kutatásnak a 99%-a azt mondja, hogy ez az a dombsor nagy valószínűséggel. A kérdés inkább az volt, hogy ennek a dombsornak melyik szakaszán lehetett az összecsapás. Úgyhogy ezt mi nekünk sikerült átvizsgálni olyan mértékig, hogy mondhatjuk azt, hogy ha valahol volt ott egy összecsapás, akkor azt mi megtaláljuk. És ennek van is egy eredménye. Igazából úgy tűnik, hogy a kiinduló feltevés, amit még Négyesi Lajos és Szűcs József vetett fel, az helyes. Ez Majs határában találtuk meg a legnagyobb összecsapásnyomot, de nem az egyetlen. Van ettől a terület északra is egy kisebb lovas összecsapásnyomunk, illetve északabbra föl majdnem Mohács vonalában még egy Bácsfalú nevű elpusztult középkori falu területén, tehát le tudtuk határolni azt a területet, ahol a Mohácsi csata fő összecsapása lehetett. Ezt nem csak a hely bizonyítja, mert egyébként a leírásnak szinte minden pontja érvényes erre a helyre, hanem az ott talált leletek is. És ezekről a leletekről azt lehet elmondani, hogy amelyek jól keltezhetőek, azok ott lehettek a Mohácsi csata idején. Itt elsősorban a leletekről beszélünk természetesen.
És ugye a területen belül azonosították, sőt meg is kutatták, meg helyenként meg is ásták a Brodarics által csak Földvár néven említett falut is.
Így van, több ponton ásadást végeztünk a területen, az egyik talán legizgalmasabb egy házhely, amit tudatosan választottunk ki. Ugye végeztünk korábban műszeres méréseket, magnetométeres felmérést elsősorban, és ez alapján meg tudtuk határozni a falu szerkezetét, és ebből ki tudtunk választani egy házhelyet. És hát a házhely ásatása az fővonalakban azt bizonyítja, hogy itt valóban egy pusztulás következett be. Más kisebb szakaszokon is végeztünk ásatást, de talán ez volt a legizgalmasabb. És hát visszatérve az elejére, ugye a másik ilyen izgalmas pont, amit úgy tűnik, hogy hogy sikerült lehatárolnunk, hanem is teljesen. Itt azért még van feladat. Az pedig Moástól délre a Kölked nevű községhez bevezető út tágabb környezetében a említett csatahelyszínhez hasonló leletszóródást találtunk, nem olyan intenzitással, és a szintén részben Brodaics által leírt táborok helyszínének ez a helyszín megfelel. És egyrészt a földrajzi leírásnak megfelel, másrészt a leletanyag is megfelelnek a dolognak, és hát négyzetkilométeres területről beszélünk, tehát megfelel a táborok feltételezett méretének is.
Hogyha megpróbáljuk elfelejteni Brodaricsnak a leírását, sőt megpróbálunk mindent elfelejteni, amit a mohácsi csatáról tudunk, sőt azt se tudjuk, hogy csata volt, önmagában a leletek miről tanúskodnak? Tehát, hogyha semmi más nem tudunk az egészről, csak a leletek alapján próbálunk meg felvetni valamilyen eseménysort.
Hát ezt nemrég egy konferencián is próbáltam bemutatni, hogyha egyszerűen csak veszük azt a 25 négyzetkilométernyi területet, amit bejártunk a térségben, és egy kis lelet statisztikát készítünk a hadi leletekről mondjuk. Ezen az előadáson a nyírhegyeket vettem ki, amelyek a mohácsi csatában még azért jelentős szerepet játszottak, a lövedékeket, ólomlövedékeket és a patkókat, ami ugye a lovas harc nyomát rögzítette, mert azoknak az elszóródása, és elmondható, hogy a 1083 lövedékből, amit eddig találtunk, ezeknek a 40%-a ezen a 2 négyzetkilométeren található. A patkóknál hasonló helyzet, ott 463 patkóból 207, ha jól emlékszem, és a nyírhegyeknél is 85 nyírhegyből 53 található ezen a területen. Tehát ha semmi más nem tudunk elmondani, azt biztos, hogy ha itt ezen a területen volt egy jelentős összecsapás, akkor ez Moás térségében volt. Amúgy pedig ezek a tárgyak, tehát a hozzákapcsolódó egyéb leletek, tehát buzogánytöredékek, lószerszám töredékek, amiket ott találtunk, azok pedig valahol mind a 16. század elejére mutatnak. Tehát természetesen egy-egy ilyen tárgy az nem keletezhető egy évre, de Haromzamár kollégánk az készített egy ilyen kis kimutatást, hogy minden egyes ilyen tárgy típusnak a keletezését föltette egy mondjuk azt, hogy grafikonra, vagy ábrára, és az jön ki, hogy ugye mondjuk csak példa, az egyik az mondjuk 1500-tól 1550-ig keletezhető, a másik 1450-től 1530-as évekig mondjuk, tehát az összeset felrakjuk, akkor azért ott a Mohács és a környékén mindegyik itt lehetett, úgy tűnik. Tehát van egy átfedés közöttük. Úgyhogy ha ezeket így együtt nézzük, akkor már én azt gondolom, hogy nem nagyon kell azt bizonygatnunk, hogy a Mohácsi csatának a fő összecsapása ezen a helyszínen lehetett. Tehát egyrészt van egy nagyon jó földrajzi leírásunk, és vannak a tárgyak, és ezek eléggé nagy fedésben vannak.
Említette a patkókat, ezeket kik hagyták el elsősorban, a magyar lovasság, akik ugye készültek a rohamra, meg aztán meg is rohamozták a törököket?
Hát szerintem, mivel hogy óriási mennyiségű patkó volt ezen a területen az összecsapás idején, hát csak a magyar oldalon, ha 15 ezer lovat veszünk, akkor az 60 ezer patkó. Elképzelni is nehéz ilyen számot, de hát a török oldalon viszont még nagyobb volt a lovasság, tehát itt 100 ezeres nagyságrendű patkó mennyiség mozgott a területen, ha lehet így mondani. És hát én azt gondolom, hogy ott van nagyobb esélye a patkók elhullásának, ahol vagy valami komolyabb manőverező harc következik be, vagy ahol például sokáig tartózkodnak lovak.
Ilyen például a csatarend.
Ilyen például a csatarend. És hát érdekes, hogy ebbe a patkószóródásban, ami ezen a területen van, van is egy olyan sáv, ami egyébként megfelelhet az elképzeléseknek, tehát a magyar csatarendet illetően, és hát egyelőre 1,2 km hosszúságban húzódik. Egy jól elkülíthető sáv a területen, ami hát egy körülbelül nyugat-észak-nyugat-kelet-dél-kelet irányú sáv, ami tulajdonképpen a dombok felé néz. Tehát ha innen ideálunk fel erre a területre, akkor az a kép, amit Brodaricz elmond nekünk, szembe a falu és a templom, és a dombok színház nézőtérszerűen velük szemben, ez tökéletesen illik erre a helyre. Ezen fölül van még egy nagyobb patkós sűrűsödésünk, ha lehet így mondani, ez még ennél sokkal intenzívebb. Arról lehet tudom én képzelni személy szerint, hogy ez például az a hely lehetett, ahol a magyar lovasság összecsap a rumániai lovassággal a csata elején.
Ez az 1,2 km hosszú sáv, ez mi lehetett, a jobb szárny és a centrum együtt, vagy pedig csak a jobb szárny?
Na, itt van egy kis feladat még előttünk, ugyanis a sors úgy akarta, hogy eddig azt a két területet, ami ennek a sávnak a két végén található, ezt még nem volt módunk megkutatni fémkeresővel, úgyhogy igazából, ha ez sikerül, és ezt nagyon szeretném ebben a hónapban, vagyis januárban megtenni, nyilván nem személyesen, hanem valahogy a kollégákat rábeszélni arra, hogy jöjjenek. Bár nagyon nem kell a fémkeresős munkatársainkat rábeszélni, mert jól lelkesek, úgyhogy szerintem szólunk és jönnek. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas része most ennek a kutatásnak, és azt mutatja, hogy a leleteknek a térképezése az messze túlvisz minket azon, amit egyszerűen csak a tárgyakból tudhatunk, a helyük az legalább olyan fontos. Én el tudom képzelni, hogy a csata lefolyásával kapcsolatban is tudunk információkat gyűjteni a térbeli szólódás elemzéséből. Csak hogy egy példát mondjak még, ugye Brodaricz említ egy olyat, hogy tőlük jobbra egy dombok alján egy völgynél, fordítások kicsit eltérnek, látnak meg török katonaságot, és hogy ellenük küldik a király személynek védelmével megbízott három főt, nyilván hozzájuk csatlakozó lovasokkal, hogy vegyék fel a harcot, hogy legalábbis nézzük meg, hogy mi is ez a dolog. Nem tudunk többet erről az eseményről, utána nincs róla információnk, viszont ha ezt az előzőleg említett sávot nézzük, akkor hogyha oda helyezzük magunkat és jobbra nézünk, van egy völgy, ami a területet szegélyező dombsorra egy keresztirányú vízmosás szerű völgy. Ennek a tövében van egy középkori falu, úgyhogy valószínűleg ez egy út is volt egyben a középkor során, és ennek a tövében lent a falu tágabb környezetében találtunk egy összecsapás nyomot. Tehát nyílhegyeket, sarkantyúkat, egyéb lószerszám töredékeket, három buzogányunk van csak erről a területről. Viszont ami érdekes, hogy kevés ólomlövedék van. És ha ezt így együtt nézzük, akkor én azt gondolnám, hogy ez egy lovas összecsapás elsősorban, ami meg is felelhet ennek az eseménynek, amiről Brodarics említést tesz. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ha felgyűjtjük a lehetanyagot, térképezzük és elemezzük, akkor kicsit mélyebbre is juthatunk, mint amire elsőre gondolna az ember.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mohácsi csatakutatásáról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.